Jó estét kívánok mindenkinek, a Sanhedrin traktátust
tanuljuk.
Ó, Isten!
Ugye a múltkor tulajdonképpen a csak egy ilyen előzetes volt, egy ilyen felvezetés-bevezetésben elmondtuk, hogy a Tóra parancsolata az az, hogy minden kaputban legyenek tegyél bírákat és rendőröket minden kapuidba, és akkor itt átvettük, hogy ugye az a mitta, hogy minden városban, akkor Izraelben minden városban kell, hogy legyen egy bézdin, és három szintje van a bézdinnek, van 3 tagú, 23 tagú és 71 tagú. A 23 tagút nevezik kis Sanhedrinnek, és a 71 tagút nevezik nagy Sanhedrinnek, vagy egyszerűen csak Sanhedrinnek. Arról is beszéltünk, hogy melyik típusú bíróságnakra milyen dolgok tartoznak, és azt mondtuk, hogy a 3 tagú bíróság, ami a legkisebb, arra tartoznak a pénzügyi kérdések, a 23-ra pedig, és a 71-re pedig a büntető jogi ügyek, és minden olyan ügy, ami büntető jellegűvel végződhet. Szó volt arról is, hogy a Sanhedrinnek a forrása az, hogy a Sanhedrin egyáltalán van, az Mózesre vezethető vissza, amikor Isten ugye azt mondta Mózesnek, hogy ossza meg a rajta levő fényt a 70 bölcsen, és akkor így Mózes és a 70 bölcs az volt 71. Azt is mondtuk, hogy a Sanhedrin az egy görög szó, ami azt jelenti, hogy bölcsek tanácsa, és nagyjából itt tartunk, hogy most elkezdjük megint az elejéről magának a Mistának a szövegét, és akkor javaslom Feri, hogy rögtön egy olvasási feladványként olvasod te a szöveget.
Nem?
Nem a Feri most. Tehát az első misna. Dinéma monot.
Bislosá, közéllót, vöhávállót. Bislosá, nezek, vöhájci, nezek,
Nezek.
Haslu.
Haslu?
Igen. Haslu. Me.
Haslu me. Igen, az ott két oldal, tehát a nem ott, hanem másik lapozol. Igen, igen. Ez Lumé Heffel. Jó, álljunk meg. Akkor próbáljuk meg lefordítani, menjünk vissza. Dinei mamonot beslosá.
Három.
Igen, tehát azok a dolgok, amik pénzbeli ítéletek, ugye mi a legegyszerűbb ilyen típusú dolog, ami... Egyszer egy. Kisebb vagy nagyobb? Igen, tehát mondjuk kölcsön adott, nem adott kölcsön, visszafizette, nem fizette vissza. Ugye az három bíró előtt történik. Gzélot ve havalot. Az mi?
Rablás-verekedés.
Rablás vagy, nem is a verekedés a szó szerint, hanem amikor... Igen, csak ugye a havala az amikor valakiben kárt teszel, de nem a kárt teszel a jó szó, amikor valakit megsebesített. Tehát garázdaság. Tehát rablás és garázdaság, az is hárommal.
De ebben az a felelősökkel
is van. Oda mindjárt jutunk az a felelősökkel
szemben.
Mert itt konkrétan arról van szó, ez azt jelenti, amikor személyesen sérülés okoz valakinek. Sérülés. Szó szerint a habalá a sérülés. Köszönöm. Nem garázaság, hanem sérülés. Tehát rablás és sérülés az három ember előtt. Ugye a rablás az mit jelent? Amikor valaki erőszakkal elvett valaki mástól pénzt, vagy eszközt, vagy amikor valaki megtagadja, vagy letagadja, hogy van nála letétben valami. Tehát ugye az is rablás, mert ott is ott az az erőszak, hogy magánál tudja tartani azt, amit korábban letétbe helyeztek nála. Hát ez a rablás. A habalá, a sérülés, az, amikor valaki másban sérülést okoz. És mit mondtunk, hogy a sérülés esetén ötféle kártérítést kell fizetni egyik fél a másiknak. Erről volt szó a múltkor, nem? Vagy nem beszéltek róla? Ötfélét. Nezek, az a maga a kár. Szár, az a fájdalom díja. Ripuj, az a gyógyítás díja. Seve, az a munkakimaradás díja, és vaset, a szégyennek a díja. Ugye ez mit jelent? Hát először is ki kell fizetni magát a kárt, ami azt jelenti, hogy a kisujját levágtad, mennyit ér a kisujja? Hogyan határozták meg, hogy mennyit ér a kisujja? Kimentek a rabszolgapiacra, és megkérdezték, egy ilyen rabszolga kisujja mennyibe kerül, és kisúj nélkül mennyibe kerül. Kivonták egyiket a másikból, és az a kisujjának a díja. A fájdalom az, hogyha megkérdezel valakit, hogy mennyi pénzért vállalná ezt a fájdalmat. A harmadik ugye az a gyógyítás, az viszonylag egyszerű, mert tudjuk. A munkakimaradás, ott ha nem volt munkája, akkor a legminimalistább munkát veszük alapul, amit az angol azt mondja, hogy az a cukkini földön biztonsági jönnek lenni. Cukkini földet vigyázni. Akkor azt mennyit fizetik, 500 forint per óra, akkor azt kell, azt veszik figyelembe.
Ha mondjuk a munkájához, mondjuk félelejtás tőlek, aztán meg vagy összfélelődött.
Akkor ezt azt szerint kell figyelembe venni. De volt konkrét munkája.
És
mert
szégyen?
Tehát
maradatlan károsulás. A maradatlan károsulás, akkor folyamatosan, hogy még tudtam volna ezt a munkát végre. A
állandó
örökös, mi az, ami még marad, az ugye a bose, az a szégyen, hogy mennyi fizetett,
minden szó szerintem?
Hú, tudtam, hogy csak azt a
kérdés.
Én akartam veletek találkozni, ezért vártam rögtön. Akkor azt szeretném kérni, hogy hozzátok vissza, jó?
Jó. Ha azt mondod, hogy ez előttől már, jó?
Nem.
Rátadok óra végén.
Köszönöm. Azt már felelítél? Vagy aztán felítéltek fel?
Nem.
Az egy másik csapat.
De
Oké. Szóval van a boset, az pedig a szégyen. Most pedig ugye az, hogy mennyit fizetnél azért, hogy elviseled ezt a szégyen. És például erre a tanul azt mondja, én a doimam vajszom is bájes, hogy nem lehet összehasonlítani a szégyenben hozott, a szégyenben hozott tal, hogy nem mindegy, hogy ki hoz szégyenbe ki.
Ám az előző négyet. Gyorsan.
Nezek, szár, ripuj, seve, bose. Nezek az a kár, szár az a fájdalom, ripuj az a gyógyítás, seve az a munkakiegyás, és bose pedig...
Köszi.
Oké. Okay. Next. Ugye hárommal kell számolni, menjünk tovább. Nezek, vagy hát szín nezek?
Kár
és félkár. Ugye miről van szó, ez a kedvenc témája a Bencének. A ökverős és nem ökverős ökör. Tehát ugye amikor... miről van szó? Arról van szó, hogy amikor valaki kárt tett valaki másban, akkor az egyértelmű, hogy ő a felelős. Szóval valakinek az állata tett kár valami másban, akkor a felelősség egy kicsit nem olyan egyértelmű. Az állat az mégis egy önálló entitás, sokkal önállóbb akár, mint mondjuk egy eszköz. Tehát például, hogyha leesik a tetőről az én vázám, és fejen csap valakit, hogyha egy olyan várható volt ez a leesés, mert nem biztonságosan tettem föl, ezt ugye úgy határozzuk meg, hogy egy várható szél által esett le, akkor az egy, ugye az egy várható dolog volt, akkor az teljesen az én felelősségem. De hogyha nem eszközömre van szó az állatom az egy önálló entitás, az kiszámíthatatlanabb, tehát a következőt mondjuk. Amíg nem bizonyosodott be, hogy az én állatom az egy harapós kutya, öklelős ökör, stb., addig az, hogyha ő fölöklel valaki más, akkor az nem várható azért egy állattól, azért nem kell a teljes kárt kifizetni, nem csak a fél kárt. Itt nem arról van szó, hogy ember tölt meg, hanem arról mondjuk egy másik állatot felöklelt. Háromszor. Utána pedig már teljes kárt kell kifizetni, utána már muat. Egy állatnál csak az öklelésre vonatkozik, de mondjuk például arra, hogy lelegeli a füvet, arra ő eleve úgy számítunk, hogy muát, eleve úgy számítunk, hogy ő, mert erről szól egy állat. Vagy letapossa. Ugye ez a két dolog, abban nincsen különbség, és ezért az teljes kár füvet. A nedrek az a kár, ha színedrek, az a fél kár. És ezek is hármas otyákban vannak. Következő, tashlumei kefel, mert tashlumei arba'a v'chamisha. Tashlumei kefel az a dupla fizetés, és a tashlumei arba'a v'chamisha az a négy vagy ötszörös fizetés. Az is bislosá, az is három dió előtt van. Miről van szó? Tashlumei kefel az, amikor valaki ellop valamit, akkor amikor megtudtuk, hogy ő lopta el, akkor ő duplán kell visszafizesse. Ez a büntetése. Amikor, mikor jön be a négy vagy öröt? Megölte
valamit.
Hogyha ellopta a marhát, és ő megölte, és megette. Vagy eladta, akkor már nem tudja azt meg még egyet visszafizetni, mint a normál esetben, amikor duplát kell. Ilyenkor négyszeres vagy ötszörös kell fizetni.
Akkor azt nem tudod visszaadni, akkor ötszörös.
Ha mindenét eladta, és nem tudta kifizetni, akkor ilyen barakvára lézni rabszolgálnak. 6 évre, és utána szabadít. A börtön helyét.
Nem a
bűncselekményért lett el azon a fizetés helyett. El lett adva, és abból a pénzből fizette ki?
Ez
egy jó kérdés. Nem volt muszáj 6 évre eladni, valószínűleg
igen,
nem
van, volt. Hát az értéket kell kifizetni, tehát amit egy évig itt kell, akkor
igen.
Nem nagyon látom logikát, hogyha ellopod a tenemet, és megeszed, akkor hát én két tenemet kapok.
Nem.
Hát de ha én értem, hogy többet kapok, de miért kapok?
Azért
kap, mert a ladásnál te vállalod önmagadat, hogy odaállt, hogy van 6 ide, a lopásnál meg nem vállalod önmagadat, nem csak úgy
elmenni,
hogy
arról a különbséget kérdeztem
rá,
hogy... Te most azt mondtad, hogy mi a különbség a rablás meg a lopás között. Még azt kérdezi, mi a különbség a sima lopás, még az között, amikor nem kapod vissza, és azért négyszeres ötszörös kell fizetni. Mi a különbség? Mert nem szerint. Először is mi a különbség?
Hogy
nem ugyanazt kapom vissza. És másrészt, ugye mi a baj a lopással? Lopással az az, hogy te az én szélámban gázoltál, ahhoz nyúltál, ami nem a tiéd, hanem az enyém. Ha te még ezt le is vágtad, meg még el is adtad, akkor ez a hozzányúlás ez sokszoros. Mert nem egyszerűen a te birtokodban mondottad, hanem még rendelkeztél is felette, és ezért a büntetés is nagyobb. Mikor van négyszeres, és mikor van ötször? Ez nagyon érdekes. Azt mondja a Talmud. Ha marhát loptál, és lopott valaki, és megette, hogy eladta, akkor négyszeres. Ha marhát lopott először, akkor ötszörös, ha birkát, akkor négyszeres. Miért? Nagyon szép magyarázat, hogy azért, mert a birkánál ő már szégyenbe hozta magát, amikor a vállára vette a birkát, és úgy vitte, és a marhánál pedig nem. Tehát az a szégyen az él egy értéke, egy egysége. Érdekes? Ez érdekes. A birkán ezért csak négyszeres kell fizetni, a marhánál ötszörös, mert ez a birka és a marha közötti különbség, ez magából a szórában is, szórában van benne. Oké, menjünk tovább. Liel, haonesz.
Haonesz,
Beshosha.
Beshosha.
Ha-Ones, az mi? Igen, a megerőszakoló. Ha-Mefate. Aki és az elcsábító. És aki rossz nevet terjed.
Az is három a kerékében.
És akkor mi az a három? Hogy?
Három.
Aki pletykát tesz, igen. Ha onnél az, aki megerőszakol, hanem Fate az, aki elcsábít.
És a pletykát akkor megerőszakol.
A pletyka az pedig mi? A pletyka az az, amikor valaki elvesz egy nőt, és utána nem egy egyszerű pletykáról van szó, hanem arról van szó, hogy valaki elvesz egy nőt, és azt terjeszti róla, hogy a nő az nem is volt szűz, amikor hozzáment, aztán kiderül, hogy mégis szűz volt. Akkor ez hármassal számít.
És mit kaptak érte?
Akkor ilyenkor neki 100 ezüstpénz kártétét kellett fizetni, és nem volt szabad elválni a nőtől. Ha csak a nő nem akarta. Nem.
Most ez az erőszakról.
Nem az erőszakról beszélek, hanem a rossz hírtel, amikor már feleségem volt. Amit nem értek pontosan, de mi a folytatás, mindjárt mondom, hogy nem értek, hogy Zivrei Rabbi Meir, folytatjuk le, ezt mondja Rabbi Meir. Nem, és a bölcsek azt mondják, ez a mi mérni nem minden.
Okay,
a bölcsek, meg a mimomrin, és a bölcsek viszont azt mondják, Moci sem rá, az aki pletyká, aki azt mondja a feleségére, hogy nem volt szűz,
23,
az,
az
már a 23-as bíróság előtt van. Miért? És nézze, jézd, boh! Dinének a sor, mert lehet belőle halálbüntetés is. Hát miért? Na, ha kiderül, hogy tényleg nem volt szűz, akkor halálbüntetés el neki. Miről van szó? Ha valaki azt mondja, hogy ő szűz, és hozzámegy egy férfihez, akkor a hozzámenetel az égen két fázisban történt. Először eljegyezte a férfi, és ezzel jogilag teljesen a feleségéhez, de még nem háztak együtt, majd eltelt egy pár hónap, a nő fölkészült, hogy akkor most beköltözik a férfi, és utána összeköltöztek, és az onnantól fogva nem csak jogilag, hanem a nemi kapcsolat szempontjából is feleség lettek. Ugye ma ez miben jelenik meg? Az első az a gyűrű, és a második az a hupa. A hupa az azért, mert az kifejezi, hogy egy fedél adat vagyunk most már. Ezt ma összevonták ezt a kettőt, és ma egy menetben csináljuk a kettőt, odaadja a gyűrűt, jogilag a feleséget, és rögtön utána a hupa alatt elmondjuk a hét áldást, és akkor így az egész az egy menetben megy le. De régen az eljegyzés, az a gyűrű adás volt, és az eljegyzésnél már jogilag a felesége lett, tehát hogyha abban az időben ugyan nem volt vele együtt, de abban az időben megcsalta, akkor az teljes megcsalásnak számít, amelyet halálbüntetés jár. Házasságtörésnek számít, amelyet halálbüntetés jár. Most mit mond a férj? A férj azt mondja, ez a nő, ez úgy jött hozzám, hogy szűz volt. Én láttam, hogy nem volt szűz. Miért nem volt szűz? Azért, mert abban az időben, amikor én már jogilag a férje voltam, de még nem háztunk együtt, ő valaki mással ház. Az eljegyzés után ő valaki mással ház, és ezért járhat halálbüntetés. Ha kiderül, hogy a férj hazudott, és valójában szűz volt, akkor ő kártétést kell, hogy fizessen a nőnek, és el kell vennie, és nem tudott tőle elválni, stb. Ha viszont kiderül, hogy igaza volt, akkor a nőnek halálbüntetés. Ezért a bölcsek azt mondják, hogy ez már a 23-as bíróságra tartozik, mert lehet belőle a halálbüntetés is, nem csak kártérítés.
És ha egy kicsit, mint a beleköznék, de nem, de hogyha mondjuk...
Nyugodtan közbele.
Hogyha azt mondom, hogy a nők már megölték, meg elhitték a férjnek, de később
olyan
rájöttek, akkor...
Úgy nem fogják a nőt megölni, amíg nem tudják egészen biztosan.
Ja, jó, oké.
Okay. Ugye mikor tudhatják egészen biztosan? Vannak tanúkat, tényleg azt mondják, hogy... hogy itten látták, hogy ezzel és ezzel volt affér. Ugye a...
És
még figyelmeztették is. Nem is tudják akkor bizonyítani, hogy igaz? Azon gondolkodik, hogy mi alapján lehet bizonyítani, igaz? Nem lehet?
Mennyi a tanúskodás, hogy már annyi, hogy látták bemenni a férfit mondjuk a házába?
Nagyon jó kérdés. Nem, valószínűleg a tanúskodás, amikor a magát az aktust látták.
Ja.
Most én azon gondolkozom, hogy ugyanezt az érvet lehetne mondani az erőszakra is. Mert nem erőszakra is halálbüntetés jár, ha igaz. Ezt nem értem pontosan megmondani. Ja, az előbb mondtuk, hogy az erőszak az hármas bíróság előtt van. Akkor miért nem mondják arra is a bölcsek, hogy az lehet 23 is, mert ha igaz, akkor arra halálbüntetés jár. Nem teljesen értem. Hagyjatok meg egy pillanatot. Azt mondja itt a kommentár, hogy a Rabbi Meir azt mondja, hogy mi, és ebben van a bölcsök, és hogy mit mondana erre Rabbi Meir? Arra mit mond? Ez az utolsóra. Ugye mit mond Rabbi Meir, hogy aki rosszat hírt terjeszt a feleségéről, az egyeséről, az hármas bíróság előtt van. Amik mit mond a bölcsök, mit mond? Nem, 23-as. Miért? Mert lehet belőle a halálbüntetés is. Ugye? Oké. Okay. És mit mondana erre Rabbi Meir? Tehát lehet belőle a halálbüntetés, akkor hogy? El azt mondja, hogy miért? Ebben az esetben a háromhoz hozzá lehet tenni még 20-at, a három bírát, hozzá lehet tenni 20-at, akkor lesz 23, és akkor megoldják a halálbüntetést. És ezt a bölcsök nem fogadják el, és elmondják azt, nem, eleve 23-mal kell csinálni. Mert ez választhat a másik kérdése is, hogy ami miért mindegy ilyen esetben azt mondja, legyen 3, ha kiderül, hogy halálbüntetés van, akkor te hozzáteszünk még 20-at. Ez egy jó kérdés, valószínűleg ez is probléma. Igen. 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 Jó, de három is fix, három. Ma, amikor azt mondjuk, hogy van három...
Igen. Jó, kérdés. Azt
mondom, már ez az első misna, mehetünk a második misnára. No, Bence, olvasd egy kicsit.
Makor, Botozás. Miklosán, Botozáshoz is három tagú bizottság.
A Botozás nem a verekedés?
Nem, a verés, verekedés, meg Botozás, ugyan? Amikor valakit megbotoznak, ami megverik.
Hát ilyen érintom, hogy mit mondja le.
Nem, az egy, ez nem csak így van. Nagyon sok olyan dolog van a Tórában, amire nem halálbüntetés, hanem botozás. Erre az azt jelentette, hogy 39 botütést kapott az ügynek. Egy kellemetlen. Ugyanúgy is van halálbüntetés, van, volt a botozásnak a fogalma.
Mit jelent botozás, megítik a hátámat?
Igen. Mint a filmben.
Ott
nem borzol, se kellemes.
Korvácsot.
Mert tovább.
Viszont Rabbi Ismael Omer Amaru emiatt, vagy ez az ok miatt mondja Rabbi Meir.
Itt ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti Misum, hanem azt jelenti Misem. A Rabbi Ismael nevében de Mishmael nevében azt mondták. Mishmael Rabbi Ismael. Az ő nevében azt mondták, hogy ez 23. Hogy ez 23 bíró előtt kell.
A halaká az, hogy három. Oké. Jó. Még olvastad, mi sumrám is smájlamú, be ezt nem mustasál. Azt elolvastad,
miért?
Oké. Next.
Ibur, hakodel, bisztonság. Nem a hónap kiérdezés?
A hónap, szó szerint az Ibur, mi az a meuberet, és a meuberet?
Ja, most ki vagy?
Szó szerint az egy terhes. A hónap terhessége. Mi az a hónap terhessége? Hogy az azt jelenti, hogy régen egy hónap, vagy 20, ma is különben. Régen egy hónap vagy 29 vagy 30 napos volt. Miért? Mert a hold újulást vesztük alapul, és a hold az 29-es fél nap alatt kerüli meg a Földet. 29-es fél nap alatt nő meg, tűnik el, aztán újra előjön. Ez egy hónap nem lehet 29-es fél napos. Az új holdat, azt mindig vagy 29 nap után, vagy 30 nap után látjuk. Ez egy zsidó hónap, vagy 29, vagy 30 napos. A mai nap, most is. Most hogy csináljuk? Van egy előre meghatározott naptár, mert egyszer 29, egyszer 30, egyszer 29, egyszer 30. Nézzétek meg a zsidó naptárt, mindig így lesz. Régen hogy csinálták?
Néztek
ezeket. Az első alkalom, amikor látták a holdat, akkor szóltak, hogy hello. Szikja valaki csalt. Erre kellett két tanú, ki mondta, hogy ők látták a holdat. Mi azt jelenti? Hogy a 29-ét követő nap, tehát a 30. nap, az vagy az előző hónap 30. napja, vagy a következő hónap elsője. Ha túl vagyunk már a 30 napon, a 31. nap, az már biztos a következő hónap elsője. Tehát igazából a 30. nap a bíróság, mindjárt jutunk oda, a bíróság az a 30. nap várta, hogy jöjjön két tanú, aki azt mondja, hogy ők előző este látták a holdat. Ha jött két tanú, és ők kihallgatták őket, és minden nap, aki hirdették, tessék, ki van hirdetve, hogy 29-es volt az előző hónap, és most már új volt a napja. Ha nem jöttek, akkor kihirdették, hogy a hónap az 30 napos volt, és most, most van első a 31. napon. Mi az oka annak, ha már itt tartunk, hogy vannak, megnéztek, hogy van olyan roskoides, ami két napos, és van olyan roskoides, ami egy napos.
Nem láttam el az a
változás. Mikor két napos a roskoides? Manapság.
29.
Nem.
Már nem tudtam, hogy van a
roskoides. Ha 30 napos a roskoides, a 30 napos a hónap, akkor két napos roskoides van. 30. 30-a és első. Miért? Mert ugye mi történt? Ha megjött a 30. napon a két tanú, és mondták, hogy előző este látták a holdat, akkor a Bézin kiérdett, hogy a 30. napon az a roskoides, első, és kész, egy napos volt a roskoides. Ha nem jött a két tanú, akkor ők a biztonság kedvéért, mert úgy tekintettek arra a napra, mint a roskoides lenne, mert ha a nap végén jött a két tanú, és azt mondta, hogy tegnap megjelent a hold, ezért ma roskoides van, akkor nem tudták volna retroaktív meghozni az áldozatokat és minden. De mit csináltak? Akkor napot tartották a biztonság kedvéért roskoidesnek, de a következő napot tartották is, mert ez tényleg az volt. Érted? Értitek? És ezért ma is ennek emlékére azt csináljuk, hogy amikor a hónap 30 napos, akkor a 30. amely az első jelent roskoides, amikor a hónap 29 napos, akkor a 30. nap az elsője, az a roskoides. Mindenkinek világos volt? Vagy mondjam el még egyszer. Igen, kérdés?
És a Bézi nem nézte az eget?
Ha ők maguk látták, akkor nem kell semmit. Ők maguk voltak a két tanú. De az a helyes, ha valaki felhős az ég, akkor csak pont valaki nem volt felhős az ég, akkor megadták a lehetőséget. Akkor még egyszer. A hónap az vagy 29 napos, vagy 30 napos. A 29 napos, akkor a 30. nap, az a következő hónap első. A 30 napos, akkor a 31. nap az első. Oké? Okay? Most. A 30. nap ült a bíróság, és várta, hogy jöjjenek tanúk, és mondják, hogy ők látták előző nap este a holdat, Azért a mai nap, a 30. nap, az tulajdonképpen már nem az előző nap 30. napja, hanem a következő hónap első napja. Világos? Oké. Ha jöttek a tanúk, nagyon jó, akkor kihirdették. Ha nem jöttek a tanúk, akkor kihirdették, hogy az csak holnap lesz. A 31. nap az első, és az holnap 30 napos, és nem 29. Tekintettel arra, hogy amikor elkezdődött a 30. nap, ők nem tudták még, hogy fog-e jönni két tanú, vagy sem. Ezért a biztonság kezdén ezt a napot megtartották a skajdesnek. Mivel nehogy az, hogy a nap végén jön két tanú, és akkor nem tudják már retroaktívan kihirdetni a skajdesnek, mert nem tudják az áldozatokat meghozni, stb. Ez a biztonság kezdén mindig a 30 napot megtartották a skajdesnek, a 30. napot. Ha nem jött a két tanú, akkor megtartották a 31-et is.
Ez nem baj, megtartották az elsőt?
Nem, mert biztonságra akartak menni. Nincs, csak egy áldozat volt.
Akkor igazából elérhető, ha mind megtartják mind a kettőt.
Tehát az előbb van.
De nem kell mindig mind a kettőt. Ha jött a két tanú, akkor a következő napot már nem kell megtartani. Érted? Most. Ez az oka annak, hogy amikor most is, ha megnéztek egy zsidó naptárt, hogyha ez a hónap 30 napos, akkor ezen a hónapon a 30. nap az a skajdes, és az első is a skajdes. Ha csak 29 napos, akkor csak az első is a skajdes. Oké?
Okay?
Most. Mi az oka annak, hogy a zsidó ünnepek két naposak a diaszporában, és egy naposak Izraelben? Miért? Mert nem tudták, hogy mikorra hirdették ki a skajdes, mert nem volt idő, hogy eljusson az információ a diaszporába. Ezért a biztonság ezért ezt a napot is tartották, azt a napot is tartották. Mi az oka annak, hogy rossosan az Izraelben is két napos, az a hónap elején, hogy azt még Izraelbe se tudták. És akkor ezért az ott is két napos. Miért egy napos Jom Kippur a diaszporában? Az egy túlzás lenne, annak emlékére tartani két napos zsebben, akiben nem tudták. Igen. Nem, ötven, csak 49. 49 lenne. De nem kell 225. 24, aztán 25. De az is így, az is kemény lenne, 49 is elég. Oké, most akkor ez az Ibura Hodes, az újhoz kihirdetése, ez elég három bíró. A gyakorlatban ez a Sanhedrin volt, hát ugye emberkülön nem lehetett volna azt csinálni, hogy igen, ezért a Sanhedrin volt, csak arról van szó, hogy például nincs már Sanhedrin, mert megszűnt, de van három bíró, még az elég. Nem kell hozzá felnézni. Ibura Saná, folytatjuk, Ibura Saná, te jössz, Bence, te olvastál?
Ja. Ibura Saná, Kislasá, a év kiérdezéséhez is három.
Az év kiérdezéssel az azt jelenti, amikor kiérdezni, nem egyszer ki év kiérdezni, nem kell kiérdezni, hanem az, hogy szökőjén legyen. Ilyen másik fontos eleme a zsidó naptárnak. Miről van szó? Hogyha a Tóra azt mondja, hogy a Pészák mindig legyen szavasszal.
Ja, mikor megérkezett a hónap?
Mivel mennyi, ha 29-es fél nappal számol, akkor drága Mike, te, aki mindig nagyon jó voltál a matematikában, mennyi 12-29-es fél? Én sem tudnám
kiszámolni.
354. Így van. 354 napból áll egy átlagos zsidó év. Hány napból áll egy átlagos szoláris év? 365. Mennyi a különbség? 11 minút? 11 napban vagyunk, akkor lemaradnak. Akkor mit jelent, egy normál zsidó év, meg egy normál polgári év elindul, a következő évben 11 nappal korábban lesz a Rosh Hashana. Ha idén szeptember 15-e volt a Rosh Hashana, jövőre szeptember 4-én lesz a Rosh Hashana. És mindig egyben korábban és korábban és korábban.
Valamikor például lesz szeptember, vagy?
Nem. Miért? Mert ezért azt mondjuk, mivel a Pészák az tavasszal kell lenni, ezért időnként hozzáteszünk egy hónapot. És ezzel behozzuk a lemaradást. Mondjuk három hónap után már 33 nap lemaradásom van, hozzáteszek egy 30 napos hónapot, akkor már csak 3 nap lemaradásom van. Igen, ám, mivel 11 nap, az vagy 22 vagy 33, két év után 22-33, akkor soha nem tudok pontosan ugyanoda visszakerülni, mert vagy előre mentem, vagy érted? Vagy előbb vagyok 8 nappal, vagy vissza vagyok 3-mal. Erre mit csináltak régen? Csak az volt a lényeg, hogy péntek az szavazása. De mindig megnézték, különböző szempontok voltak, és eldöntötték, hogy most akkor hozzátegyük idén egy hónapot, vagy ne. Ezért az utolsó hónap az Ádámon is, amikor ott döntötték el. És akkor kihirdették, most mi lesz még egy áldás? Péntek egy hónappal később lesz. És így csinálták. Később, amikor ez megszűnt, akkor csináltak egy Hillel csináltam azt a naptárt, amit mi használunk, ami egy ciklusos naptár, amiben se az nincsen, hogy a tanúk mondják meg, hogy volt-e volt, vagy sem, hanem be van fix állítva, hogy mikor 22, mikor 30, mikor 22, mikor 30. Se az nincs meg, hogy mi a szökőév, hanem 19 éves ciklusok vannak, és minden 19 év után visszatérünk ugyanahoz a naphoz, ahonnan elindultunk. Érted meg? Mert 19 évre van úgy beosztva, hogy utána mégis pont kiegyenlítődjön. Igen, plusz minuszok által mégis kiegyenlítődjön. Ezért ha akarod tudni, az a nap, amikor a születésnapod a zsidó naptárban egy bizonyos napra esett, és a polgárnap, én például május 18-án születtem a polgárnaptár szerint, és ilyen 22-én zsidó naptár szerint. Ez ugyanígy fog kijönni. Ugyanígy jött ki a 19 éves születésnapomon, ugyanígy fog kijönni a 38 éves születésnapomon. Minden 19 évben tényleg ugyanúgy. Szavag volt a 19? Hát az, akkor mindig 19 éves ciklusok után fog ugyanoda visszatérni. Most régen ez nem így volt, nem voltak ilyen ciklusok, és azért régen Bézdin mondta meg, hogy akkor most tegyünk hozzá egy hónapot, vagy nem, és ez... ez is három bíró elég ehhez. Igen. Hú! Nem, bonyolult, nagyon bonyolult. Jarszájt első vagy második, általában jól nem emlékszem, akkor első. Ebben mindig én is belebonyolulom. A lényeg az, hogy a Purim az a második Ádárban van. Miért? Mert Purim mindig egy hónappal kell legyen Pészak előtt, hogy mit mag gula le gula, hogy egyik megváltás, a másik megváltáshoz közel essen. De amúgy azt hiszem, hogy a Yorktide, ha van egy Yorktide Ádár hónapban, és két Ádár van most idén, akkor melyik Ádár? Yorktide az a mondjuk évforduló, a halálos évforduló.
Ja, az a másodikban van.
Másodikban van?
Az
biztos évforduló.
Csak
pont ebben is jártam
ki.
Ilyen bonyolult dolgokat is tanultak, de?
Hát. Csak véletlenül jött ez témában. De a második
van?
A Ánkala, a
második van. Második van, hol azt
mondtam?
Ez
igen.
Én miket tudom, hogy sejtelés. Oké. Mit keresztek fogom?
Másik
hol van. Hagyjuk
akkor.
Na, még egy pár sor. Divrei, ki van a sor? Rabbi Meir szavai. Rabban Simon ben Gamliel.
Rabban Simon ben Gamliel Alkomer. Bishlosha. Matkhilil. Uva Hamisha. Notin. Notin. Vengo. Gomri, Bes, Sheva, Veim, Gamru, Bishlosha, Ma, Meuvera.
Igen. De most Simon Gamliel azt mondja, Bishlosha Matkhilin, az mit jelent? Hárommal kezdünk. Múbe hamissá, noszín, de noszmín. És ötszer tárgyalunk, begomrim, besiva, és befejezzük hétszer. De imgamru beslosá, és hogyha befejeztük hárommal, meuberet, akkor szökrejé lesz. Miről van szó? Összel három ember. Ha mind a három azt mondja, hogy legyen szökrejé, akkor szökrejé. Ha kettő azt mondja, hogy ne legyen szökrejé, akkor nem szökrejé. Ha kettő azt mondja, hogy legyen szökrejé, és egy azt mondja, hogy ne legyen szökrejé, az nem elég van, hogy szökrejé legyen, akkor hozzá kell tenni ötöt, még kettőt, hogy legyenek ötöt. Megint. Visszakoznak, stb. Ha három azt mondja, hogy ne legyen szökrém, akkor nem szökrém. Ha három azt mondja, hogy legyen szökrém, az nem elég, hanem hozzá kell tenni még kettőt, és jön a hét. És akkor, ha a hétből négy azt mondja, hogy legyen szökrém, akkor szökrém. Ha négy azt mondja, hogy ne legyen szökrém, akkor nem szökrém. De ha már az elején mind a három azt mondta, hogy legyen szökrém, akkor a szökrém, és nem kell ezt csinálni. Érdekes, mit mond a Talmud, hogy miért megyünk így fölfelé a számokkal 3-5-7? Tudjátok, van a kohanita áldás, amit mondanak a kohénak. Három mondatból áll. Yevarechecha Hashem beyishverecha. Áldjon meg az örökkévaló. Áldjon meg az örökkévaló, és őrizzen meg. Három szó. Ya'er Hashem panav elecha vichunecha. Fordítsa feléd, az a, nem, világítson, Ja'er, Isten, az arcát feléd, és áldjon meg, az összó. Yissa Hashem panav elecha, veyaszen lecha shalom. És fordítsa Isten az arcát feléd, és adjon neked békét, az hét. Az első mondatban van 3, a következő van 5, a következő van 7, és akkor ez egy ilyen, hogy tudják, hogy így megyünk fölfelé az áldással.
Nem, a kettővel adunk hozzá, hogy váratlan a számot, akkor váratlan marad.
Az nagyon fontos, mert nem lehet, egy bíróságon nem lehet nem páratlan, vagy pontosabban nem lehet páros a bíráknak a száma. Oké? Okay? Kaja.